Istennek igéjét a János Evangélium a 15. fejezetének a 16. verse alapján fogom hirdetni, de előtte felolvasom még a János 15 első 8 versét is. Jézus beszél itt. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlőveszőt, amely nem terem gyümölcsöt, én bennem lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjem. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak bennetek, akkor bármit akartok, kérjetek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. És a 16. vers, nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek. És gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Imádkozunk. Magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, aki megnyitottad az utat a szentek szentjébe, a szent, tökéletes, mindenható Isten jelenlétébe, aki halálod és feltámadásod által lehetővé tetted, hogy mi szabad szívvel, szabad és tiszta lelkiismerettel, felemelt fejjel belépjünk újra és újra Isten jelenlétébe, magasztaljuk és dicsőítsük őt, mint teremtőnket, mint megváltónkat, mint mennyei édesatyánkat, mint aki szent lelkével pecsételt el bennünket. Megvalljuk neked, Urunk, hogy ma, amikor hálát adunk, ugyanúgy szükségünk van arra, hogy te szólíts meg, hogy te vezess. Eléd hozzuk, Urunk, most mindazt, amiben tudjuk, hogy vétkeztünk ellened, ami terhel, amellyel beszennyeztük magunkat. Szeretnénk mindezt elismerni, megvallani, az Úr Jézus Krisztus bocsánatát kérni és elfogadni, hogy szabad szívvel nyissuk szívünket előtted, hallgassuk igédet, és kérjük a veled való találkozást. Erősíts hát meg minket, mint gyülekezetet, köszönjük, hogy vezettél, vezess bennünket tovább is, és igazíts el bennünket a mi személyes, egyéni életünkben is. Jöjj, Szent Lélek Isten, az Úr Jézus nevében kérünk. Amen. Körülbelül 15 évvel ezelőtt egy amerikai barátunk volt itt sokat egy időben, Steve Almquist, lelki pásztor. Itt sétáltunk ezen a telken, itt dzsumbúj volt. Ez a két cseresznyefa, ami itt megvan még, az akkor is megvolt. A történetet sokan tudják, de vannak történetek, amiket sokszor el kell mesélnünk. Június volt, és beszélgetünk arról, hogy itt tervezzük majd a templomot felépíteni, valahogy, valamikor, valamiből egyszer. És Steve szakított egy cseresznyét, fogta a kezébe, és azt mondta, hogy egyetlen gyümölcsfa sem terem gyümölcsöt önmagának, hanem azért van, hogy mások szakítsanak róla, és mások élvezzék, és mások részesüljenek benne. És onnantól meghatározó volt számunkra ez a mozdulat, ez a kép és ez az ige. Amit most úgy foglalok össze, hogy és a gyülekezetünk alapvető elhívása, hogy gyümölcsöt teremjünk. Nem magunkért vagyunk, nem magunkért ünnepelünk, nem magunkért dolgozunk, hanem elsősorban Istenért, az ő dicsőségéért, mert szeretjük, mert megszólított, mert hálásak vagyunk neki. Másodszorban meg azokért, akik még nem ismerik őt. Nem magunknak termünk gyümölcsöket, hanem másokért vagyunk itt. A mai igehirdetésben ezzel szeretnék visszatekinteni a gyülekezetünk életére, konkrét dolgaira is, hogy mit jelentett számunkra Jézusnak ez a példázata, és különösen ez a mondata, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon. Mit jelentett ez a gyülekezet életünk életében? És először arról szeretnék beszélni, hogy mi ennek az alapja, hogy arra hív minket, hogy nem magunkért, hanem másokért legyünk. Mi alapján, ki mondja meg, hogy a mi dolgunk a gyümölcstermés? Miért az? Miért nem más? A második, hogy mit jelent ez? Mire választott? Mit jelent gyümölcsöt teremni? Mit jelent ez a kép? Ez egy bibliai kép, de mit jelent ez a valóságban? Hogyan értjük ezt meg? Harmadszor pedig arról, hogy hogyan történik ez? Mi ennek az alapja, hogy ez az elhívásunk, hogy gyümölcsöt teremjünk, az, hogy ő választott magának, mit jelent a gyümölcstermés, és hogyan valósulhat meg imádság. Jézus az utolsó vacsora estején van a tanítványokkal, amikor mindezeket elmondja. Együtt vannak egy bensőséges vacsorán, de csak néhány óra, és Jézust elfogadják. Ezen a vacsorán kimondja, hogy ebből a 12-ből egy elárul. A háttérben már működik a gépezet, és hamarosan Jézust elfogják, éjszaka elítélik, másnap kivégzik. És Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy nem ti választottatok engem. Nem azért vagyunk mi kapcsolatban, mert ti választottatok volna engem, hanem azért, mert én vagyok az, aki kiválasztottalak titeket. Nem arról van szó, hogy akik Jézus körül vannak, azok önjelöltek. A kapcsolat Jézus és köztük, Jézus és köztünk, amennyiben az övéi vagyunk, az ő népe vagyunk, akármilyen bensőséges is, akármilyen baráti is, akármilyen közeli is, mégsem egyenlő, mert teljesen egyértelmű, hogy ki kezdeményez. Teljesen egyértelmű, hogy ki a nagyobb. És ezért teljesen egyértelmű, hogy aki kezdeményez és aki nagyobb, az dönt, hogy mire van ez a kapcsolat. Jézus hát azt mondja a 12-nek, akik körülötte ülnek ezen az éjszakán, hogy én választottalak ki titeket. És ez teljesen világos. De emögött ott van az, hogy az ő gondolatukban, hitükben, életükben, Isten népe életében, ott van az, hallják egyből, hogy hát igen, mert hogy az egész népünket, Izraelt, Isten választotta ki. Számukra ez nem új, ők benne élnek abban, hogy Isten egy olyan Isten, aki kiválaszt, aki elhív, aki vele való közösségre hív, egy egész népet. Egy olyan népnek a tagjai, akik vallják, hogy Isten választott ki minket, Isten szabadított meg minket, Isten hívott el minket, Isten adott nekünk életet. Amikor Jézus tehát azt mondja nekik, hogy titeket én választottalak, akkor nem csak arról van szó, hogy ez valóban így történt, szemben a korabeli, ahogy általában ez történt, hogy a tanítvány ment és kérte meg a mestert, a rabbit, hogy hadd legyek a tanítványod, és itt nem így történt, hanem Jézus ment oda és elhívta őket. Nem csak erről van szó, hogy ilyen módon történt, hanem ez egy sokkal mélyebb teológiai kijelentés. Ahogy Isten kiválasztotta az ön népét, ugyanúgy választottalak én ki, és hívtalak el titeket. És azért beszélünk erről, mert az alapvető elhívásunkat, hogy mire vagyunk, csak abból értjük meg, hogy tudjuk, hogy na, hogy lettünk azok, akik vagyunk. Hogy mire vagyunk, az csak az mutatja meg, és érteti meg velünk, hogy megértjük, hogy de hogy lettünk azzá, akik vagyunk, hogy lettünk Isten népévé, hogy lettünk Jézus követőivé. Mint gyülekezet, mit jelent ez nekünk? Visszanézve erre a 25 évre körülbelül, amiről Szabolcs beszélt. Kik vagyunk, mint gyülekezet? Honnan származunk, honnan jövünk? Aki később kapcsolódott be ebbe a történetbe, mint én is később kapcsolódtam be, nem 25 éve ebbe a történetbe, hogy mi az a történet, amiben mi bekerültünk? Minek vagyunk a részesei? Az a történet, hogy összejött akkor néhány ember a lakótelepről, és 80-89-ben azt mondták, hogy változásnak az ideje van már, legyen itt gyülekezet, és építsünk templomot, mert ezt mondták. 20-an. Van, aki itt van közöttük. Vagy az a történetnek a lényege, hogy jött össze ez a néhány ember. Úgyhogy előtte a külső keremföldi gyülekezet, ami ott a pályaudvarnál van, mögötte konkrét hely. Isten konkrét helyeken működik. Ott volt több olyan presbiter, elkötelezett, odaszánt életű ember, akik azt mondták, amikor ez a lakótelep itt kinőtt a földről, hogy menjünk oda, keresünk ott olyan embereket, akik ide költöznek, és hívjuk őket, a reformátusok a gyülekezetünkbe. Ebből lett, igen, ebből lett, de mégis többről van szó. Tudnélik, nem ti választottatok, hanem én választottam. Hogy ő akarta. Hogy ő rendelte, hogy ő tette, nem mi. És ebben a pillanatban, ha látod, ami itt körülöttünk van, és ha látod az ennél fontosabbat, ha látod a körülötted ülő embereket, akkor körbe tudsz nézni, körbe tudunk nézni ezzel a bizonyossággal, hogy ez nem mi. Ez nem a mi munkánk. Ezt nem valaki kitalálta 25 éve. Ezt nem valaki csinálta. Hanem ez azért van, mert ő kiválasztott minket a magáénak. Lássuk így a történetünket, lássuk így magunkat, lássuk így egymást, lássuk így a harcainkat, az örömeinket, a kudarcainkat, lássuk így mindent, amit tettünk, mert nagyon sok mindent sok ember tett. Isten választotta ezt a gyülekezetet, mint minden gyülekezetet, Krisztusban a magáénak. Sokan buzoghattak, jó értelemben, de minden róla szól. És ezt nagyon-nagyon mélyen a szívünkbe kell írni. Nem mi, hanem ő. És hogyha egy picit, most nem tudok ebbe belemenni, csak egy picit megpróbálom ezt átvinni az egyéni szintre, mert most inkább közösségről beszélünk. Ott van be talán többekben a kérdés, hogy főleg aki még ismerkedik, gondolkodik, hogy is van ez a Jézusra való kapcsolat, hogy kerülhetek bele, hogy vajon ott is igaz ez? Hogy nem én választok, nem én vagyok az, aki egy ponton eljutok oda, hogy na most már értem, vagy most már valami megindított, most már azt tudom mondani, hogy na igen, most már én választom Jézust. Én most már megyek utána, én most már sok képet használtunk, befogadom őt a szívembe, és így tovább. És hadd mondjam azt, hogy hát itt is igaz, amit Jézus mond. Nem ti választottatok engem, én választottalak titeket. Nagyon röviden erről sokat beszéltünk tavasszal, ha valaki szeretne utána nézni a gyülekezet honlapján, az Efézusi Levél sorozatban a kiválasztásról meghallgathat, elolvashat egy igehirdetést. De kicsit gondolkozz el ezen, hogy milyen érzést kelt benned ez, hogy akkor Jézus azt mondja hogy tanítványoknak, hogy nem azért vagy itt, nem azért vagytok velem, mert ti felismertétek a jót, és engem választottatok, hanem azért, mert én választottalak ki titeket. Rossz érzést kelt? Nem én. Hát mi az, hogy nem én? Hát nem én vagyok a cselekvő. Hát nem én döntöm el, hogy most én megyek Jézus után, vagy nem megyek Jézus után, keresztény akarok lenni, vagy nem akarok keresztény lenni, hinni akarok, vagy nem akarok hinni, hát nem én. És ismerjük el, hogy úgy éled meg, hogy te. Most úgy éled meg, és igen, ott van a felelősség. Hinni akarsz? Akkor keresd, hallgasd Jézust, az Isten igéjét. Meg akarod őt ismerni? Akkor indulj el, keresd, kutasd, akard megismerni őt. De van egy másik oldal ennek, hogy amikor egyszer csak megtörténik a csoda, és megismered őt, akkor azt mondod, hogy megismertelek, miután te megismertetted magadat velem. És ha egyszer eljutsz arra a pontra, hogy érzed, hogy ki kell mondani, hogy igen, Istenem, nélküled éltem, veled akarok élni, a követőd akarok lenni, Jézus, és választasz, akkor abban a pillanatban felismered, hogy de én azért választottam, mert te már rég ott voltál, és munkálkodtál bennem, és választottál engem. És ha átéled egy pillanaton azt, hogy igen, én vagyok ott azon a ponton, hogy magamhoz öleljem Jézust, az evangéliumot, az új életet, amiről beszélt Szabolcs. Új élet, új élet. Akkor rá fogsz jönni, hogy te azért ölelhetted magadhoz, mert ő már rég magához ölelt téged. És ha lehet, hogy először ez furcsa érzés, vagy rossz érzés, de ha átéled, ha belépsz, ha megérted, hihetetlen kegyelem, hihetetlen ajándék. Mert tudod, mit mondasz akkor? Tudod, mit mondasz akkor? Ő kiválasztott engem, azaz én kellettem neki, gondolj erre a 12-re. Nem voltak valami nagy hősök, sokszor, mint hogy mi se vagyunk. De micsoda erő, gondold el, hogy azt mondja, hogy utolsó éjszaka, szét fogtok szaladni, meg fogtok tagadni, ez történt, és akkor azt mondja Jézus, hogy de én választottalak ki. De én. És akkor azt mondta, hogy én ahogy vagyok, elég, kellek neki. Érted, hogy ezt milyen hálával, szeretettel tölti be az ember szívét? Micsoda kegyelem, hogy ő választ. És micsoda reménység, hogy amikor úgy érzed, hogy nyomorult vagyok, igen, találkoztam Jézussal, vele jártam, de széthullott az életem, visszaestem bűnökbe, azt mondod, hogy, és akkor azt mondod talán, hogy hát én választottam, mégse választottam, nem jól választottam, és akkor azt hallod, hogy hé, nem te választottál. Nyomorúságban vagy, mélységben vagy, bajban vagy. Micsoda reménység, enyém vagy, mondja ő, mert én választottalak ki. Na ez az első tehát, az alapvető elhívásunknak mi az alapja? Azt, hogy ő választott ki. Tehát ki mondja meg, hogy mit akar tőlünk? Mi? Nem. Az, aki kiválasztott. Ha meg akarjuk érteni, hogy mit jelent nekünk, mint gyülekezetnek, ez az ige, ez a kép, ami mindvégig velünk van, hogy gyümölcsöt teremjünk. Hogy másokért vagyunk. Ennek a szíve és az alapja az, hogy azért, mert nem mi találtuk ki magunkat. Mert ha mi találtuk ki magunkat, mi hoztuk össze ezt a gyülekezetet, akkor mi döntjük el, hogy mit akarunk. És ha mi azt akarjuk, hogy jól érezzük magunkat, és nem akarunk itt több embert, mert minek annyit építkezni, meg a sok gyerek, meg a gyerekmunkás, meg a sok probléma, ne csináljuk tovább, hát olyan jól meg vagyunk együtt, nem? Ezt mondhatnánk. Ha ez a mi ügyünk lenne, de ez nem a mi ügyünk. És ha ő azt mondta, hogy én választottalak ki titeket, akkor a következő mondatban ő fogja megmondani, hogy mire elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek. Mondja a tanítványoknak. Nézzük, mit jelent ez. Mi az alapvető elhívásunk? Ahhoz, hogy ezt megértsük, hogy miért beszél erről a tanítványoknak Jézus, különben azért gondoljatok bele, hogy azt mondja nekik, hogy arra választottalak titeket, hogy gyümölcsöt teremjetek, akik pontosan megtagadni fogják Jézust nagyon hamarosan. És Jézus mégis azt mondja, hogy de nem, ezt meg fogjátok tenni. De ahhoz, hogy ezt értsük, ahhoz vissza kell térnünk ehhez a példázathoz, amit Jézus elmond. Nagyon egyszerű kép. Azt mondja, hogy az én atyám a szőlős gazda, én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesszők, és ahhoz, hogy ti gyümölcsöt teremjetek, benne kell maradni, kapcsolatba kell lenni folyamatosan a szőlőtővel. De miért beszél Jézus erről? Azért beszél Jézus erről, és azért értik ezt a tanítványok, mert Isten így beszélt az Ószövetségben, az ő népéről. Tudnélik, egy helyen Ézsaiás profétánál, hogy Isten arról beszél Izraelnek, az ő népének, hogy olyanok vagytok, ti vagytok egy szőlő, én elültettem ezt a szőlőt, szőlős gazda, gondoztam, metszettem, plántáltam, növekedett, metszettem, öntöztem, törődtem vele. De nem teremtetek gyümölcsöt. Nem teremtetek gyümölcsöt. Nincs gyümölcs. És akkor mit tesz a szőlős gazda, ha nincs gyümölcs, pedig annyit beletett? Hát kivágja. És Isten azt mondja az Ószövetségben Izraelről, hogy nem teremtetek gyümölcsöt. Én mindent megadtam, nem teremtetek gyümölcsöt. Mi a gyümölcs? Mit nem teremtek? A gyümölcs kettős. Az egyik az Istennek kedves élet. A másik, hogy az Istennek kedves élet által mások is Istenhez fordulnak. Ez a gyümölcs. Ez a kettő, ez a két oldala a gyümölcstermésnek elválaszthatatlan. Azt mondja Jézus, arra választottanak ki, hogy gyümölcsöt terem, azaz éljetek Istennek kedves életet. Mit jelent ez? Egy megváltozott, átformált, megszentelt élet. Nem csak egyénileg, hanem közösségileg is. Mit jelent a gyümölcs nekünk ebben az értelemben, mint gyülekezet? Azt, hogyha megmaradunk Jézusban, ha valóban Jézusban vagyunk, ha valóban, akkor mint gyülekezet máshogy kapcsolódunk egymáshoz. Más módon működnek a kapcsolataink, mint Jézus nélkül. Vagy, ha Jézusban vagyunk, és ő formál minket, akkor ez a közösség máshogy, erről beszéltünk múltkor, osztja el a gazdasági javakat. Mert akkor akinek több van, ad abból, akinek kevesebb. Megosztjuk, ami van. Ha valóban Jézusra járunk, és átformálódik, megszentelődik az életünk, akkor az arról fog beszélni, hogy más a rendje az életünkben, a szexualitásnak és a családnak, mint a mai világban. Mert ez egy olyan terület, ahol nagyon-nagyon távol van a mai világ értékrendje, az isteni rendtől. Ha valóban gyümölcsöt terem az életünk, mert Jézusban maradunk, és ez átformál minket, az azt jelenti, hogy más minőségben fogsz dolgozni a munkahelyen, mint a többiek. És ez nem azt jelenti, hogy meg keresztény vagy, ezért ez rosszabb lesz. Félreértés ne essék. Hanem tisztességes, becsületes, igazságos. Ez gyümölcs. A gyümölcs terem. Ha Jézusban vagy, így lesz. Más hozzáállásod lesz az emberekhez a munkahelyeden. Lehet, hogy más munkahelyed lesz, mert rájössz, hogy miben vagy, az nem. Nem az a terület, ahol lehetnél. Értitek? És hogyha valóban ilyen módon átformálja az életünket, a kapcsolatainkat, a lényünket Isten, hogy Jézusban vagyunk, akkor tudjátok, mi fog történni? Akkor mások ezt látják. Egy része persze erről Jézus később beszél, gyalázni és gúnyolni fog ezért, de egy részük meg azt fogja mondani, mitől vagytok mások? Meg akarom ismerni. És akkor te odamész, és azt mondod, hogy hát itt az előtérben találtam a kis alfa vacsora meghívót. Itt van véletlenül nálam, mert nem megyek úgy egy ilyen istentiszteletről vasárnap, hogy ne tárazzak be, mert hogy... Küldött vagyok a világban, ugye? Értitek? Remélem. Nem tudom, mennyi van. Vigyétek-e. Véletlenül előveszed. Van nálam egy ilyen. És most, hogy kérdezed, gyere el. Csak egy vacsora és egy előadás. Kereszténység unalmas, hamis el. Hallgassd meg, ha érdekel, érdekel. Nem. Ennyi. Érted? A gyümölcs tehát a kettő együtt. Ne próbáljunk másokat hívogatni, ha nem más az életünk. Miattunk gyalázzák Isten nevét, mondja a Biblia. De ne próbáljunk nagyon szentek lenni úgy, hogy közben magunknak tartjuk. Mert abból meg önigazság lesz, képmutatás és ítélkezés. A gyümölcs a megváltozott, megszentelt, átformált élet egyénileg és közösségileg. És ennek a kisugárzó hatása arra, hogy emberek jöjjenek. Rövid szerettem volna, de nem sikerül. Példa. Mert hogy a hozta az Isten tisztelőt. Példa. Márk evangéliumnak a 14. fejezetében, de ez történet, erre könnyű figyelni. Jézus tanítványokkal megy Jeruzsálem felé, és meglát egy zöldellő fügefát. És éhes volt, oda ment, és nem volt a fügefán füge. És ezért megátkozta a fügefát, és azt mondta, senki se egyen rólad gyümölcsöt soha többé. Ami kétszeresen is furcsa. Először azért, mert ez Jézus életen egy negatív csodája. Másodszor a Szentíró ráadásul annyira buta volt az utókor miatt, azt mondja, el kellett volna ezt hallgatni. Odaírta, hogy nem volt fügeérés ideje. Még kínosabb, nem? A Szentíró nem volt buta. Isten tudta, Isten lelke, aki ihleti a Szentírás, tudja, hogy minek kell ott lenni. Értsétek jól. De hogy megátkoz Jézus egy fügefát, mert éhes, mert nincs rajta gyümölcs, amikor nincs gyümölcsérésnek az ideje. És Márk evangélista egy furcsa technikát használ néha a erről már többször beszéltünk a evangéliumban, hogy elkezd egy történetet, jön egy másik történet, aztán befejezi az előzőt ilyen szendvicsben, és utána, ott maradunk ebben a kérdéssel, és utána azt olvassuk, hogy Jézus bemegy Jeruzsálembe, és bemegy a templomba, arra a helyre, a legszentebb helyre, ahol Isten találkozik az ön népével, ahol ott lakozik Isten, ahova messziről jönnek zarándokok a nagy ünnepekre, hogy találkozzanak Istennel, hogy bemutassák az áldozatot. Bemegy Jézus a templomba, a legszentebb helyre, és mit talál? Azt, hogy biznisz folyik ott, ahol imádkozni jönnek az emberek, mert röviden úgy kell átváltani a pénzt, lefizetni a templomadót, hogy lényegében az ott lévők, akik otthon vannak, akik működtetik ezt a szent helyet, azok jól járnak, azok a saját zsebükre dolgoznak, nagyon otthon vannak. És Jézus ebben a helyzetben ostorral kikergeti a pénzváltókat a templomból. És azt mondja, nincs megírva, hogy az én házam, imádságházam minden nép számára, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Mi Jézusnak ez a szenvedélye? Mi ez a harag, ez a jogos és igazságos harag? Az, hogy ez a hely azért van, hogy gyümölcsöt teremjen, hogy megismerjék Istent. És ahogy ti ezen a helyen éltek és viselkedtek, az elijeszti az embereket Istentől. És utána mennek vissza, és tanítványok azt mondják, hogy nézd, a fügefa elszáradt. Mert a fügefa a jelképe a terméketlen, nem gyümölcstermő vallásosságnak. Az meghal. Értitek, mit jelent gyümölcsöt teremni? Mi mozgatja Jézust? És 10 éve, megnéztem, 10 éve, ezen a vasárnapon, 2 hét volt a templom szentelésig, erről az igéről beszéltünk, erről Márk 11, fügefa. És azt mondtuk, itt voltunk már, azt mondtuk, az egyik legnagyobb kísértés, hogy elkészült a templom, ami az álmunk volt. Mert ha elkezdjük belakni, és olyan értelemben otthon lenni, hogy kit érdekel már, megvan minden, jó ez így, akkor pontosan az nem valósul meg, ami Jézus vágya, imádságháza minden népnek. Gyümölcsöt kell teremni. Minden azért van, hogy gyümölcsöt teremjünk. Ez az alapvető elhívásunk. És erre egyetlen egy dolog, újra és újra egyetlen egy dolog készít fel minket, hogy találkozunk a megfeszített és feltámadott Krisztussal. Erről majd többet beszélünk 2 hét múlva. Harmadszor, ha ez a gyümölcsterem, megváltozott élet, közösségileg is, és ennek a kisugárzása, mások megismerik Jézust, jönnek az alfa vacsorára, mert hívjátok őket. Nem hirdethettük, de értitek. Akkor hogyan történik ez harmadszor? Hogyan? Ő rendelt, azt mondja, kiválasztottalak, nem ti, én titeket. Ezért én mondom meg, hogy mire vagytok, arra vagytok, hogy gyümölcsöt teremjetek, ami megmarad. És utána a harmadik dolog, amit mond, 16. vers. Bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Hadd idézem Szabó Imre lelkipásztort, aki a két háború között volt, fasori lelkipásztor, budapesti esperes. Ezt az idézetet egyszer már elmondtam, van egy igehirdetés sorozata a mi atyánkról, az Úr imádságról, és az elején írja ezt, hallgassátok ezt, mert ez a kulcs. Azt mondja, 15 éve vagyok rendszeres, imádkozó életet folytató ember. És itt áhítat sorozat, végig prédikálta a mi atyánkot, áhítat sorozat elején megvallom, hogy az életem legnagyobb kincsének a Krisztus bírása után azt tartom, hogy imádkozhatom. Mindent, amivel bírok, amin van, ezzel az ásóval ástam ki. Amivé lettem, az imádkozás által lettem. Ha nem tudtam volna imádkozni, úgy érzem, elsatnyult és elveszett volna az életem. Ez pont arra válasz, amit Jézus mond. Én választottalak titeket. Én mondom meg, hogy arra vagytok, hogy gyümölcsöt teremjetek. De adtam hozzá egy hihetetlen ajándékot. Kérjétek és megkapjátok. Én fogom megadni nektek. Én választottalak, én rendeltelek, nem kell belehalni. Én fogom megadni. Csak kérjétek, imádkozzatok. Szeretnél gyümölcsöt teremni? A saját életedben megszentelődni? Ég a szívedben, hogy Krisztusért megszentelődjön, átformálódjon az életed, és egyre inkább átformálódjon a gyülekezetünk élete. Annyira egyszerű. Kérjed. Kérjük. Szeretnéd látni, hogy akik nem ismerik Isten szeretetét, az evangélium felszabadító életeket megváltoztató hatalmát, és ebben egy picit láttunk, hogy generációkon keresztül hogyan megy végig az evangélium, és hogyan hoz életet. Szeretnéd látni, hogy akik az életében ez nincs ott, ott legyen, beplantáltasson? Kérjük. Kérjük. Azt mondja, ha kérjük, megadja. Gyümölcsöt szeretnénk? Megadja. És ez nem azt jelenti, hogy nem dolgozunk, de azt igen, hogy nem félünk attól, hogy hiába való lesz a munkánk. Amióta megfogalmaztuk, hogy Isten gyümölcstermésre hívott el minket. Számos döntést hozott ez a presbitérium az évek során. Ugyanaz a presbitérium, néha más tagokkal is. A vezető, a gyülekezet vezető testülete. Abból a hitből, figyeljetek, abból a hitből, hogyha kérjük, ha kérjük, ő megadja. 15 éve. 15 éve így vágtunk bele az építkezésbe. Valaki ott volt a közösségi házban, ennek az épületnek a tervezője, Haraszti László bemutatta a terveket. Ennél sokkal többet. Még itt van, még itt. Néztük. De miből? Miből? Semmi nincs. És akkor azért, mert hittük, hogy Isten erre hívott el, elkezdtük beleadni, ami a miénk. Ami az egészhez képest kevés volt, a meglévőhöz képest sok áldozat. És 5 évvel később, abban az álomból valóság lett. És végig erről beszéltünk, gyümölcs, gyümölcs, a lakótelep, ismerjék meg Jézust. Végig erről beszéltünk, hogy azért építünk templomot, ezt, hogy gyümölcsöt teremjünk, hogy emberek megtérjenek majd itt, hogy ez... És tudjátok, mit kell most mondani? 10 év után? Hogy ez megtörtént, ez is megtörtént. Nem csak a templom épült fel, hanem itt, ezen a helyen sok-sok ember találkozott Jézus Krisztussal, megváltozott az élete, megtért, és új emberré lett. Ezt is megadta. Kértük, és megadta. Nem tudom, hogyan. Dolgoztunk, igen, de kértük. Mert arra hívott el, hogy gyümölcsöt teremjünk. És így szembesültünk azzal 6 éve, valaki ember előállt azzal, hogy hát nem félnek el a gyerekeink, itt nem volt semmi, egy betonalap, építkezni kell. Építkezni újra, nem. De a presbiterem elvonult, gondolkozott, imádkozott, és mit mondtunk? Mire hívott Isten? Mert egyszerűbb benne így maradni különben, mint tovább lépni. Mire hívott Isten? Hogy gyümölcsöt teremjünk. Hogy mint missziói gyülekezet betöltsük a küldetésünket. Hogy mások megismerjék Jézust. És ezért azt mondtuk, akkor belevágunk újra az építkezésbe. Akkor döntöttük el, hogy valamikor el fogunk kezdeni egy újabb istentiszteletet. Ez most az esti istentiszteletünk. És hogy valamilyen módon, ez is a mi zsebünk, fel fogunk venni egy harmadik lelkipásztort. Hát akkor ez álom volt. És tudjátok, mind a három megadatott. Itt vagyunk ma, és megtörtént. Itt vagyunk ma, és megtörtént. És így kezdjük el a tanítványság iskoláját, azt mondják, hogy abban a reményben, hogy a gyülekezet tagjait, hogy növekedjünk az ismeretünkben, a hitünkben, a közösségünkben, hogy épüljünk, hogy tanítsuk a gyülekezet tagjait, hogy együtt erősödjünk és növekedjünk egyre inkább gyümölcstermévé. És akkor mondhatjátok azt, mert nehéz ez nekünk. Hogy lesz ez? Hogy fog ebbe beleférni az időben? Nem tudom ma, hogy 5 év múlva, hogy fog ez a struktúra kinézni, de ha Istentől van, működni fog. És betölti a küldetését. Miért? Mert kérjük, mert imádkozunk, mert gyümölcsöt akarunk teremni. És már csak egy dolog végül. Mit szóltok, hogyha egyszer a gyülekezetből 30-40-50 ember, aki a barátod, testvéred, nem járna többet ide? De nem azért, mert megsértődött, hanem azért, mert mi mondjuk azt, hogy ne járjatok többet ide. De nem azért, mert nem szeretjük őket, hanem azért, mert azt mondjuk, hogy kéne egy új gyülekezetet indítani a városban. ezt kimondtuk, amikor az esti Isten tiszteletet kezdtük. Hát még talán van idő, ki tudja Isten, hogy adja az áldást. Még nem vagyunk tele este. De akkor mi lesz, hogyha tele leszünk este is? Majd a harmadik Isten? Nem. Nem, egy ponton elküldjük, elengedjük. Készek vagyunk rá? Felnőtt gyülekezet vagyunk? Erről beszéltünk tavasszal. Felnőtt gyülekezet vagyunk arra, hogy elengedjünk? Ami személyesen áldozat, fájdalom, nehézség. Felnőttek vagyunk ahhoz, hogy szüljünk. Egyrészt nem kell aggódni, azért az egyházi törvények ezt nem teszik könnyévé. Másrészt, ha Isten folytatja azt, amit tett velünk eddig, akkor ez megtörténik. Nem tudom, hogyan fogalmi, de akkor megtörténik. Úgyhogy egyetlen egy kérdés maradt a végére, amit tanulok Istentől ebben az egész folyamatban személyesen. A kérdés nem az, hogy Isten mennyit akar adni gyümölcsöt, hanem a kérdés az, hogy én mennyit merek tőle kérni. Értitek? Nem az a kérdés, hogy ő mit akar adni. Az a kérdés, hogy mennyi hitünk van, hogy elkérjük tőle, amit ő meg akar adni. Mert azért mondja Jézus, bármit kértek. Gondoltátok volna, hogy ebből a 12-ből egy ráadásul áruló. Ebből lesz az, ami ma is a keresztény egyház. Gondoltál, hogy akkor bárki. A kérdés az az, hogy mennyit merünk kérni Istentől, mennyit merünk elhinni. És személyesen is, hadd mondjam, ez a kérdés, ha Isten elég a szíved, ha a saját életedre nézel, a elhívásodra, a családodra, a különböző dolgokra, ami összefügg Jézus ügyével, Jézus akaratával, az ő dicsőségével, mert nem az a kérdés, hogy hány Mercedes lehet kérni, értitek? Ami őt dicsőíti meg, ami őről szól, abban nem az a kérdés, hogy ő mennyit akar adni, hanem az a kérdés, hogy mennyit merek kérni. És erősítse minket az, hogy ami itt ma van, az a semmiből lett. És csak azért lett, mert ő választott. Csak azért lett, mert ő akar gyümölcsöt. És csak azért lett, mert kértük. És valamilyen módon ő megadta. Úgyhogy most, és persze, ne maradjon ki. Nagyon sokat dolgoztatok ebben. Szolgálatok, csoportvezetők, gyerekmunkások, imacsoportosok, nagyon-nagyon. És köszönet mindenkinek, mindenért. De ma azért vagyunk itt, hogy leboruljunk előtte, és magasztaljuk őt, és erőt és látást nyerjünk arra, hogy aki eddig ezt megtette, az tovább is megteszi, mert erre hívott el, és ezt ígérte nekünk. Amen.
Urunk, hálával állunk előtted, mennyei atyánk, csodálunk téged, a te hatalmas munkádért, amit valami különleges módon mi rajtunk keresztül végeztél el. Áldunk és magasztalunk azért, hogy itt lehetünk most ezen a napon. Körbenézzünk és látjuk azt a nagy családot, akiket te gyűjtöttél össze. Látjuk magunkat, akik testvérekké lettünk a te fiad Jézus Krisztus által, és csak csodálunk. Csak áldunk, csak magasztalunk, és alig hisszük, hogy ezt mi velünk megtetted. Köszönjük, hogy része lehetünk ennek a hatalmas történetnek, amit elkezdtél 2000 éve, és elkezdtél még sok-sok ezer évvel korábban. Köszönjük, hogy te ma is cselekszel, és köszönjük, hogy együtt mozdulhatunk veled, együtt cselekedhetünk. Hogyha keressük, akkor megtaláljuk a te akaratodat. Ha nyitva tartjuk a fülünket, meghallhatjuk a hangodat. Áldunk ezért. És kérünk, hogy így vezess tovább minket. Vezess tovább minket, mint gyülekezetet. Hogy valóban gyümölcstermő fává váljunk. Hogy áldássá, ajándéka mások számára, hogy hadd növekedjen a te országod, itt a lakótelepen, Budapesten, az egész országban, sőt, ahogy árad a te kegyelmed, hadd ölelje körül az egész földet, és hozzon megbékélést oda, ahol nyomorúság, gyötrelem, jajkiáltás, fájdalom, háború van, menekülés és éhezés. És így kérünk most, Urunk, azért a gyászoló családért, akinek fáj a szíve, hogy a te lelkedet adjad, és hozz nekik vigasztalást, megerősödést, és a te szereteteddel vond magadhoz közelebb őket. Köszönjük, hogy hű vagy és igaz, és mindig minden kéréssel hozzád fordulhatunk. És így most egy szívvel mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.